Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
A kulcs. Forgács András hangjátéka.
Vágjunk a közepébe.
Vágjunk.
Báty, Forgács András. Öcs, Hajduk Károly.
Mit kérsz?
Még nem tudom. Madártejet? Vagy egy pohár hideg sört?
Madártejet sörre.
Sört? És madártejet?
Nem söröző. Nincs rendes sörük.
De van.
Nem elég drága.
Akkor kérj mexikóit.
Micsoda csehó? Nincs belga sör. Utálom, viszont ha lenne, az jó lenne.
Ha lenne valami, amit nem szeretsz.
Választani szeretek, világos?
Barna.
Nem a sör, marha.
Filozófikus hangulatban.
Filozófus vagyok.
Valami baj van?
Ha lesz, majd szólok.
Ezerrel síkvél, tiszta ideg vagyok, nem mondod?
Ez mi?
Gyakorlom.
Mit?
Hogy beszélnek?
Kik?
Ők.
Kik ők?
A mások. Dolgozok, mint állat.
Na, ne szellemesked folyton.
De miért ne?
Az az én reszorta.
Nem is dolgozok.
Nem is. Megvan.
Rozé. Rozét fogok inni.
Nem lesz ez egy kicsit zúzós.
Tessé?
Kocsival vagy?
A rozét nem könnyű elrontani.
De nem lehetetlen.
Mindent el lehet rontani.
Hogy ityeg a fityeg? Ityeg? Mesélj, édesem.
Már volt olyan, hogy két embert észrevettek egy tükrös presszóban.
Jó így lebegni.
Nem muszáj rendelni.
És nem kell fizetni. Mennyi időd van?
Hány óra?
14:30.
Nincs időm valójában, de mindegy.
Mondhattad volna.
De ha nincs, akkor is be kell osztani.
Az enyémet ne oszd be.
Fő a hatékonyság.
Én ilyenkor este csak akkor vagyok hatékony, ha délután aludtam.
Sziesta?
Sziesta.
A hosszú élet titka. De olyan miért akarsz sokáig élni? Ez valami önérték?
Ahhoz, hogy igazán pihenni tudjak, pihennem kell előtte. Ha túl fáradt vagyok, egyáltalán nem tudok pihenni. Ki kell pihennem, azt
mi
is.
Mi a nagy helyzet?
Túl...
Miért hívtál?
Kérlek, ne vágj a szavamba, mert
eszembe sincs a szavad,
szóval a pihenés lényege
csak
szerintem...
Csak mert szerinted a szavadba akartam vágni,
akkor
én nem
most
akartam
mit
a
csinálsz?
Szavadba vágni. Szavadba vágok.
Ne ugrass, drága fivérem, ne ugrass.
Na és miért vagyunk most itt így együtt?
Te hívtál ide.
Látszólag valójában te.
Igen?
Igen.
Ezt magyarázd meg.
Meg tudnám magyarázni, elhiszed?
Elén.
Na azért. Szóval mit akarsz mondani?
Én. Én.
Te.
Megfigyeltem, hogy mostanában szeretem kétszer mondani a dolgokat. Ez valami új dolog. Szeretem a dolgokat megismételni.
Én viszont, ha már így rákérdeztél, én viszont már egyáltalán nem tudok pihenni. Én úgy alszom, mint egy húr, amit kifeszítettek. A feszültség hiánya jobban megkínoz, mint maga a feszültség. Ha csak egy kicsit is kedves vagyok valakivel, rosszul vagyok magamtól.
Most rosszul vagy?
Most nem vagyok rosszul.
Nyilván a saját hangom tetszik annyira. Szerelmes vagyok a saját hangomba, azért mondom kétszer. Mert én mindent kétszer mondok.
Te érted ezt? Ha ocsmányul bánok egy illetővel, azonnal gyönkét érzések ébrednek a szívemben önmagam iránt. Akkor végre egy kicsit szeretem magam. De ehhez szemétnek kellene, aljasnak. Hallottál már ilyet?
És olyankor magadhoz nyúlsz?
Ember emlékezet óta nem.
Talán nem ártana.
Van, aki hozzám nyúljon.
Örömmel hallom.
És mégis, ha már így kérdezel, halálosan irigyelek mindenkit, akinek természetes tulajdonsága gyöngéd elfogulatlanság, a más bajával való együttérzés.
Fura állatok vagyunk.
Fura állatok vagyunk.
De már nem tart sokáig.
Te túlélsz engem.
Nincs kizárva.
Ez parancs. Térjünk a tárgyra.
Parancsolj, kérlek, Alásom.
Milyen jó, hogy nem jön senki.
Lehet beszélgetni.
Megint nagyon kövér vagy.
91 kiló vagyok, 75-nek kellene lennem, ezért ébresztettél fel.
Fölvetted a telefont.
Elfelejtettem kihúzni.
Megteheted volna, hogy nem veszed föl.
Haboztam is egy pillanatig.
Telefont vártál?
Nem.
Untad magad?
Valóban. Ott álltam mesztelenül. Fázott a talpam, unatkoztam is.
Mesztelenül unatkoztál?
Embertelenül unatkoztam.
És?
Tejet akartam inni.
És akkor megszólalt a telefon.
Szeretek unatkozni. Jelzi, hogy jön.
Mi?
A nagy semmiben cammok felé.
Mi?
Egy gondolat.
Bát téketet?
Eszembe jutott valami, fel akartam írni, de olyan görcsösen fogtam a ceruzát, hogy a hegye kitört, és ettől teljesen lebénultam.
És nem tudsz egy mondatot megjegyezni, ami kitöltesz egy pohár tejet?
Nem.
Vizsgáltasd meg a prostatádat. Az hol van? A prostatád emlékszik minden szeretkezésre. A szeretkezések frissítik a vért. Az agyadban némi oxigén hiány után rend támad.
A gyönyör káosza tisztít.
Még egyszer?
A gyönyör káosza tisztít.
Lehet, hogy ez igaz?
A szép mondatok sohasem igazak.
Na ne!
A szépségük az igazságuk.
Úgy már más.
Parancsolnak?
Egy pillanat, beszélgetünk.
Visszajöjjek később?
Maradjon. Kérünk valamit?
Kérünk.
Mit kérsz?
Madártejet.
Mondtam, hogy hagyd a hülye vicceidet. Bocsásson meg neki, ne haragudjon rá, ilyen.
Ismerjük egymást?
Maguk ismerik egy.
Madártejet kérek.
Na és a sör?
Sört madártejjel.
Én egy deci rózét.
És egy ásványvizet.
Köszönöm.
Mit köszönöm? Hova sél?
Parancsolnak még valamit?
Szendvicsük van.
A szendvicset nem ajánlom, tegnapi.
Akkor dobják ki?
Tudom ajánlani a pizzánkat. Icsi pizza, nagyon finom.
És hogy melegítik fel azokat az icipici pizzákat? Amik nem is pizzák, mert a pizzát nem szabad fölmelegíteni. Kicsi pizza, ilyen nincs, és gondolom nem így sütik.
Nem, előfagyasztott.
Előfagyasztott kis pizzatészta? A betlehemi gyerekgyilkosság az volt valamihez hasonló.
Akkor nem kérnek pizzát?
Eszem ágába se volt pizzát kérni, maga kezdett el pizzácskákról beszélni.
Szendvicset kértél?
Egyáltalán nem kértem szendvicset, csak kérdeztem, hogy van-e.
Van. Sonkás, szalámis, sajtos, meleg.
Tegnapi.
A hűtőben.
Szendvics, amire ráfagy a kezem. Sajtjuk van?
Egy kis sajttál mondjuk.
A rozéhoz. Milyen sajtjuk van?
Trapistánk van. És feta sajt.
Rozé, ásványvíz.
Rozé, két ásványvíz, madár.
Én csak egy ásványvizet kértem. Te kértél ásványvizet?
Kértem.
Egy elég lesz, hozom két poharat. Milyen ásványvízük van?
Perrier.
Perrier. Maguknál van Perrier.
Van kristályvízünk is.
A Perrier nekem túl erős.
Akkor te kéri kristályvizet?
Te kéri. Majd a tiédből iszom.
Én Perriert kérek.
Az nekem túl erős.
Én viszont azt szeretem.
Akkor nekem hozzon egy pohár sima csapvizet. Hideg legyen, de ne túl hideg. Hol tartottunk?
Fölvettem a telefont.
Mondhatni, reflexzerű mozdulattal nyúltál a telefon után. A szociális érzéked lépett működésbe, az önsorsrombolás elfolytatatlan vágya, vagy éppen dacára a dacárandóknak, ahogy nemző atyánk mondta volt, miközben sóvárogsz a magányra, öntudatlanul is magányosnak érezted magad.
Teljesen védtelen voltam.
Egy kitört hegyű ceruza miatt.
Aha.
Ha kitörik egy ceruza hegye, alacsonyan szállnak a dezsavük. Most nagyon szellemes és mély voltam.
Mint mindig, amikor engem utánzol.
Pofátlan állat, mikor utánoztalak én téged? Legfeljebb te utánozhatsz engem, te vagy a kisebb.
És mit mondjak erre?
Lépj rá egy mérlegre.
Mondani akartál valamit.
Adj egy kulcsot a lakásodhoz.
Már adtam.
Már adtál.
Már adtam. Elfelejtetted?
Nem felejtettem el, csak elvesztettem. Nincs meg, most viszont kéne.
Mikor akarsz fölmenni hozzá?
Még nem tudom.
Holnap,
egy óra múlva, egy hét múlva, amikor nem vagy otthon.
Értem.
Mit értesz?
Amikor nem vagyok otthon.
Ezt mondom én is.
Tessék.
Köszönöm. Rosé on the rocks. Ráfagy az ujjam.
Hagyd egy kicsit állni.
Tudod, hogy milyen érzékeny a torkom.
Köszönjük is madár tejet.
Te tényleg azt akarod, hogy elhányjam magam?
Megígyom a rozédat.
Kell a halálnak. De aztán tudod keverni a dolgokat. Nem akarok depressziós lenni. Nem.
Én most kezdek feldobódni. Kér nekem egy kapucsinót.
Rozé, madár tej. Perrier. Te nem vagy normális. Ráadásul egy kapucsinó.
De lehet, hogy a végén egy kaszíló tojást is kérek, te fizetsz. Miért lennék normális?
Hát persze, te ki se tudnád fizetni. De ne egy ilyen kaszíló tojást, ne.
Mi a célja a találkozónknak?
Hogy állsz az anyagiakkal?
Sehogy.
Segíthetek valamiben?
Ha akarsz.
Miért akar?
Szerintem is.
Azért nem kell úgy tenni, mint a számodra, nem lenne ugyanolyan fontos a pénz, mint számomra.
Számomra ugyanolyan fontos a pénz, mint számodra. Csak neked sokkal több van.
A több néha kevesebb.
A több mindig több.
Ez a kaszinó tojás, ez komoly.
Azt hiszem, igen.
Rosszul vagyok, arra gondolok, miben a hasadban. El fog késni. Már el is késtem.
Telefonálj.
Nem hal bele.
Ki nem hal bele?
Senki nem hal bele.
A senki nem hal bele.
Valójában szeretek elkésni. vagy szeretek az utolsó pillanatban elindulni a repülőtérre például, megkísérteni a sorsot. Eddig még egy gépről sem maradtam le.
Semmiről sem maradtál le.
Azt viszont gyűlölöm, ha a másik késik. Ezt hogy definiálnád?
Rohadt önzés.
Rohadt önzés. Elég precíz. De ebből a rohadt önzésből én kozmoszokat építek nektek. Ez mit szólsz?
Elő a farbával.
Tudom, hogy mostanában sokat jársz vidékre. Vidéki munkák, jól fizető vidéki munkák, vidéki színésznő.
Vidéki fővilágosító.
És statisztalányok.
És?
És egyebek.
És?
És nem mindig alszol otthon. Sőt, mindig nem alszol otthon.
És?
Adj egy lakáskulcsot.
Már adtam.
Elvesztettem.
Mikor?
Hagyd a francba, most megint kéne.
Lehet, hogy kérek egy pár virslit is.
Ne virslisz, könyörgök, ne virslisz.
Nem tudom, mi jött rám. Rég láttalak.
Végig eszed az étlapot.
Én meggondolom.
A virslit vagy a kulcsot?
A kulcsot.
Gondold meg. Gondold meg jól. De ne sokáig gondolkozz.
Az a baj, hogy nem tudom, mit gondolok.
Ez nálad úgy látszik alapelv, akkor felejtsük el.
A családoddal szemben ez azért iszonyú kínos nekem, nem gondolod?
Hogy a családod? Hogy a családommal szemben? Hogy jön ide a családom?
Próbáltam már áttételesen fogalmazni.
Áttételesen leköpsz, cicmarek. Mi között az én családomhoz?
Parancsolnak még valamit?
Én egy pár debrecenit kérek mustárral.
Virslit?
Debrecenit. Épp leszokóban vagyok a hazudozásról.
Hazudsz.
Túl sokat hazudoztam mostanáig. Bemocskolódtam. Szeretnék megtisztulni.
Egyébként kikérte, hogy hazudj. Egyébként pedig hazudj. Most hirtelen miért félsz egy kis hazudozástól? És kinek kellene hazudnod?
Zavarosak az érzéseim.
Bocs, de nem érdekelnek a rohadt érzéseid. A családommal jössz, ez döbbenetes. Zsarolni fogsz?
Mivel tudnálak én megzsarolni?
Ezt kérdezem én
is. A szerint? Ide. Köszönöm.
Kérem.
Szóval téged nem érdekel, amit érzek.
Más dolgokkal kapcsolatban néha érdekel.
És nem mondhatom el, hogy mit gondolok erről?
Nem. Milyen?
Megtiltad? Kösök is debrecenit?
Nem én. Te is nyugodtan mondj nemet.
De én nem akarok neked nemet mondani, nem érted?
Adsz kulcsot, vagy nem adsz?
Pincér.
Fizettek.
Most dühös vagy.
Dehogy csak, nincs időm erre.
Kérek egy kaszinó tojást is.
Hozzon egy kaszinó tojást is.
Ki akarsz készíteni ezzel a kaszinó tojással?
Felhívlak holnap.
Ha nem, nem. Ha igen, igen. Hagyjuk ezt a kétértelmű halandzsát.
Tessék a kaszinó tojást.
Neki.
Igen.
3000-ből legyen szíves.
Köszönöm.
Gondolj bele a helyzetembe.
Kérsz még valamit? Vagy elvigyelek valahova?
Nem vagy rosszul?
Merre mész?
Mindegy, elviszlek.
Két sarokra lakom.
Akkor is elviszlek.
Minek? A gyalog megyek. Hol parkolsz?
Kurva messzire és az ellenkező irányban. Na gyere, sietek.
Nem tudom.
Ne szórakozz.
Nem szórakozom.
Pattanj!
Jézusom, itt vagy? Mióta vagy itt?
Megijedtél?
Éppen arra gondoltam, hogy felhívlak telefonon. Erőt gyűjtöttem.
Jól van, drága fivérem, ne húzzuk a dolgot. Szóval azt akarom mondani, hogy már nem kell.
De figyelj, itt van. Megcsináltattam a kulcsokat, ez a nagy itt a kapukulcs.
Azt mondtad, felhívsz.
Most akartalak felhívni.
Neked erőt kell gyűjteni ahhoz, hogy engem felhívj.
Nekem mindenhez erőt kell gyűjtenem.
Így este felé, alvás után.
Ha nem kell a kulcs, akkor miért jöttél? Találkozni akartál velem?
Azt hiszem, jobb nekem, ha ritkábban látlak.
Szóval hozzám jöttél.
Puszta véletlen, hogy itt vagyok.
Á, egy régi ismerős.
Parancsolnak az urak?
Az urak parancsolnak.
Gesztenye szív.
Nem téged kérdeztelek.
Nem is neked válaszoltam.
Ugye, megbocsátja, ha a szakmájába ütköző reflexiókkal bombázom néhány pillanatig.
Parancsoljon.
Mondja, milyen viszkijük van?
Kezdődik.
Nem téged kérdeztelek.
Viszkiben speciál otthon vagyok.
Kérem?
Viszkiben speciál otthon vagyok.
Nem szeretem, ha egy pincér bizalmaskodik, de egyen fennel. Csak arra kérem, hogy ne tegezzen.
Black and White.
Maga a Black and White-ot whiskynek nevezi Jézusom.
Valentine's, Johnny Walker, Teachers, Famous Grouse.
Nocsa.
Chivas Regal, Jack Daniels, Four Roses.
Ebből kettő az Bourbon.
Glenfiddich, John Grant, MacArthur's, Isle of Skye.
Elhiszem, elhiszem. És Seagram Seven Crown?
Utána nézek.
Ne nézzen semminek utána, úgy sem miattuk. Pusztán szakmai kíváncsiság volt ez a részemről. A repülőtéri várakozás közben szoktam tanulmányozni a kínálatot. Hatalmas szakértő vagyok, csak éppen nem így szól.
Gesztenye szív.
Kus. Mint az élet fontos dolgairól beszélgetünk, senki sem kíváncsi a gesztenye szívedre. Hozzon neki egy gesztenye szívet. Nekem semmi. Illetve egy koffeinmentes macchiatót, cukor nélkül forró tejjel.
Forró tejjel.
Nem jó a kávé és a tej együtt a gyomornak.
Nem akartam veled találkozni. Nem akartam, mert nem akartam. És nem is érek rá. Pák is aranyom, pár.
A kávét.
Ja, igaz, a kávé. Azt még megvárom.
Abban az órában nem akartál itt találkozni velem, amikor szinte biztosan megtalálsz?
Erre jártam, gondoltam, benézek.
Most utálsz?
Fáj.
Fáj.
Minden szavamba belekötsz, ezt már tegnap is észrevettem.
Mibe kötöttem bele?
Konkrétan nem emlékszem, mindenbe.
A család?
A család? A család az le van szarva magasról.
A család az nincs leszarva.
Szóval zümmögött bennem valami, talán egy gondolat, amit nem tudtam elhessegetni magamtól.
Konkrétan haragszol.
Ne konkrétozz itt nekem, utálom, ha konkrétoznak a társaságomban.
Te konkrétoztál az előbb.
Ne kötözködj!
Most akkor van miről beszélni, vagy nincs miről beszélni?
Hát... Nagyon sok mindenről beszélhetnénk mi ketten, de minek? Mindig megbánom.
Akkor hallgassunk.
Lassan tényleg kezdesz felbosszantani.
Kulcs miatt haragszol?
Az a kulcs engem rég nem érdekel.
Nem kell.
Nem. Csak annyit jegyzek meg halkan és szerényen, hogy mostanában igencsak megváltoztál.
Ennyiben hasonlítok embertársaimra.
Engem nem érdekelnek az embertársaim.
Én se érdekellek.
Tény, hogy mostanában egyre jobban idegesítesz. De értsd meg, nem azért idegesítesz, mert engem idegesítesz, hanem saját magad miatt idegesítesz. Nem egyszerűen megváltoztál, vagy megöregedtél végül is egy 30-valahány éves férfi, még nem öreg. Egy 37 éves férfi, még nem öreg, nem erre gondolok, hanem arra, hogy egy idegen ember költözött a testedbe. Eddig rád néztem, és minden rendben volt. Rád néztem, és nyugodt voltam. Most egy idegen néz vissza rá.
Rájöttél, hogy nem ismersz.
Ellenkezőleg. Pont olyan vagy, mint én. És ez rettenetes.
Te vagy az idegen bennem.
Mintha megkettőződtem volna.
Akkor nem lehetek idegen a számodra.
Minden gondolatodat kívülről ismered.
Ez zavar annyira?
Nekem elég a tükör otthon. Te más vagy, nem érted? Neked másnak kell lenned. Legalábbis eddig más voltál.
Az zavar, hogy nem vagyok más? Most akkor az a más bennem, hogy nem lettem más?
Hiába is kapálózol ellene.
Nem kapálózol.
Dehogy nem. Hadonászom, gesztikulás, csorog a szádból a nyál, és észre sem veszed, mint akit kényszerzubbonyba dugtak. Minden hangsúlyodat előre hallom.
Én elfogadom a dolgokat úgy, ahogy vannak.
Hol vagy már ettől, öcsi?
Hol?
Rossz rád nézni. Ártott neked a rendszerváltás.
Ami jó, elromlik, ami rossz, megjavul.
De ez nem így van az életben. Ami jó, az örökre elromlik, a rossz meg örökre rossz marad.
Mondta, csak akkor vagy nyugodt, ha valaki másnak fájdalmat okozol?
Éles fény fájdalmat okoz.
Úgy értem, ha beletaposol egy másik ember lelkébe.
A lélek túl homályos fogalom.
Mindez egy kulcscsomó miatt.
Az csak tünet, szimptóma.
Neked csak akkor jó valaki, ha akármikor a rendelkezésedre áll?
Nekem senki sem áll akármikor a rendelkezésemre. Nekem mindenért meg kell harcolnom.
Velem ne harcolj.
Ezt már nevezem sebességnek. Gyanúsan öreg ez a gesztenye szív.
Itt mindig friss a gesztenye szív.
Te tudod.
Köszönöm.
Remélem nem gőzölték a kávét.
Olasz kávé főzőgépünk van. Oda jön megnézni?
Majd máskor élek az alkalommal. Hálásan köszönöm. Mondták már, hogy büdös a hónaljad? Vagy mostanában nem mondják?
Mostanában nem mondják.
Elemi udvariasság lenne a környezeteddel szemben, ha naponta inget gatyát váltanál.
Uh-huh.
Előtte pedig hónaljat mosnál. Halott anyád helyett is mondom.
A mikróbák.
Igen, a mikróbák. A szádban. Büdös a szád?
Akarod érezni? Hm?
Mi nekünk már nem elég fogat mosni. Használj fogsejmet naponta kétszer, háromszor. És kérlek, amint lehet, hagyd abba a szivarozást.
És akkor mit adsz ajándékba legközelebb? Megkönnyítem az életedet.
Kár azért a csinos pofádé.
Visszamaradott vagyok, ez tény. Egy lompos, rendesen állat.
Miért szeretnek téged még?
Iszonyú teher ez rajtam.
Mit esznek rajtad?
Megesznek, fölzabálnak.
Én viszont szerethetetlen vagyok.
Örülj neki. Egyébként nem igaz.
Én nem szólok bele a te életedbe, te se szólj bele az enyémbe.
Mivel szóltam én bele a te életedbe?
Végig gondoltam a tegnapi, minek nevezzem? Találkozásunkat. Gondoltam, nem ártana bizonyos dolgokat megbeszélni.
Tisztázni dolgokat, amiket nem érdemes tisztázni.
Na jó, elég.
Elfáradtál?
Nagyon.
A kulcs?
Nem kell.
Rendben.
Soha egyetlen másodpercig sem voltál szolidáris velem. Egész átkozott életemben senki sem volt szolidáris velem.
Püföltél, mint egy zsákot, és elvártad, hogy szolidáris legyek vele.
Igen, valahogy így lehetett.
3 napig nem leszek Pesten. Ma este elutazom.
Érezd jól magad.
Most összevesztünk?
Már miért vesztünk volna össze? Valószínűleg egy kicsit igazságtalan voltam veled. Szeretek igazságtalan lenni, lendületet ad. Felejtsd el.
Gyönyörű ez a szakó.
Kérem?
Bársony.
Kell?
Nem.
A tiéd.
Rajtam csak tönkre megy.
Neked sokkal jobban áll. Vedd föl, most rögtön.
De megőrültél.
Marha vagyok, nem őrült. Hogy ennyire szürke és száraz lény, nem lehet őrült. Én mindjárt elporladok, annyira száraz vagyok, és annyira szürke. Egy szürke marha.
Miket olvasol mostanában?
Ma repülőkön a magazinokat, rengeteg színes képes magazin. Ezzel van tele a fejem. Színes képek és szótörmelék.
És mi a francot csináljak ezzel a kulccsal?
Megoldod. Most itt eszembe hoztam egy doboz kohibát. Ha eljössz hozzánk, megkapod, mert én mindig elfelejtem.
Na, fogd a kulcsokat.
Szerelembe, családot, munkát nem keverünk. Abból még jó nem jött ki. Tök igazad van.
Szerelmes vagy?
Úgy nézek én ki?
Nem.
Vannak bizonyos szükségleteim.
Mikor látlak?
Na csók.
Nézd.
Pácic Marek.
Fizet.
Ez ugye a testvére volt.
Hasonlítunk. Hány óra?
Nem, egyáltalán nem. Tetszik nekem.
Miért?
Nem tudom. Szeretem az ilyen pofátlan ipséget. Van vér a pucájában. És közben zokog legbelül.
És miből gondolja, hogy a testvérem?
Nem is olyan pofátlan, mint amilyennek látszik.
És miből gondolja, hogy a testvérem?
Hangjuk hasonlít.
Tényleg?
Nézésük is hasonló. A szemük színe más. Az övé valahogy olyan megtört. De szép barna pillantása van.
Mit mondott, hány óra?
Jó illatú férfi a bátyja.
Mennyit mondott?
7:30 lesz.
És miért magázol?
Jó lesik.
Igazán.
Mindegy. Most már tűnj el.
Megy a vonatom.
Gyere bátran, nincs itt senki.
Szerintem utoljára vagyok itt. Ezt a kulcsot hova tegyem?
Ahova akarod. De amikor elmegyünk, bezárjuk magunk után az ajtót.
Te bezárod. És aztán eldobod a kulcsot.
Az öcsém kulcsa.
Dobd őket egy kukába, az lesz a legjobb.
Irtózatos kupleráj van itt. Te milyen édes vagy. A nyakad is lusta, ez az igazság. Egy lustanyakú hattyú vagy. Hótprém nő.
2,5 hete voltam itt utoljára.
Kitakaríthattál volna?
Te, amit mi csinálunk most, az nem perverzió?
Mondjad még egyszer.
Perverzió?
Téged meg kell zabálni? Kérdő hangsúlyjal mond.
Perverzió?
És most hagyd el az idézőjelet.
Perverzió?
Nem perverzió. Csinálsz egy teát? Van ennek teája? A bort majd később.
Csak teája van. Zöldet vagy feketét?
Zöldet. Mézzel?
Nincs méz. Valamit összetörtem.
Seperd össze!
Azt hiszem, nem maradhatunk itt. Én nem tudok itt maradni. Mindenki esik a kezemből.
Te ötleted volt.
Neked is tetszett.
Az ilyen ötletek mindig tetszenek.
Rossz ötlet volt.
Az ötletek használat után eldobandók.
Hova mennél ilyenkor?
Szállodába. Egy barátomhoz, akit ki kell dobni a lakásából. Az irodámba. Menjünk?
Igen.
Na, gyere.
Ne,
Gyorsan túlesünk rajta, azt szereted, nem?
Gyorsan csináld, mintha megerőszakolnál. És azután csináld még egyszer, lassabban, aztán még egyszer, sokkal lassabban, amilyen lassan csak tudod.
Mondd, te mindig ilyen részletes instrukciókat szoktál.
Már akinek, és csak előtte. Közben nem szeretek beszélni. Utána meg minek?
Neki is.
Mert nem lehet beszélni ilyesmiről.
Akkor hoz egy dugóhúzót.
Ha most fölkelek innen, akkor már nem fekszem vissza.
Akkor előbb húzzuk le a bugyidat.
Mégis jó lenne egy kis vörösbor.
Akkor beverem a dugót ezzel.
Tönkretetted a tollat.
Énekelsz nekem valami szépet?
Annyira nem vagyok részeg.
Én már azt se vettem észre, hogy nem vagy részeg.
Na, te semmit se vettél észre.
Csak téged. Mi lenne velem, ha nem vettelek volna észre?
Észrevettél volna valaki mást.
Na, ez most egy lényeglátó mondat volt.
Ideje, hogy történjen velem valami.
Ne izgulj, történni fog. Ez nem mi? Már senki nem old melltartó. Ja,
pláne ilyen pici mellhez.
Minden nő az hiszi, hogy pici a melle.
Nekem tényleg pici.
Nekem is.
Kapcsold le a villanyt.
Annyi kezem nincs.
Menjünk innen.
Hova menjünk?
Akkor ne nyúj hozzám.
Van egy ötletem. Bemegyünk az irodába, vagy ezt már mondtam?
Én úgysem megyek oda.
Miért?
Gyűlölök irodai garnitúrán henteregni.
Autón 15 perc.
Vagy most, vagy soha.
De nem itt.
Úgy van.
Mondd. Kaptál már jó nagy pofont életed?
Nem tudom.
Azt hiszem, itt az ideje, hogy elkezdjelek nevelni.
Neveld a fiaidat.
Így áll.
Most jó?
Kinek?
Maradjunk itt.
Szerintem se. Vagy szerintem is.
De többé nem jövünk ide.
Még csak az kéne.
Gyere már.
Várj.
Mire?
Mi ez?
Úristen!
Pszt, lekapcsolom a villanyt.
Most mi ez?
Azt mondta, elutazik.
El is utazott?
De itt van.
Lehet, hogy betöröm.
Vagy mindjárt kiderül, öltözöm.
De nem tudok felöltözni.
Csönd! Tényes csönd!
Kész valamit inni?
Nem, semmit.
Biztos?
Biztos.
Én nagyon megszomjaztam. Addig dobd a csekidet valahová.
Kösz, meg vagyok.
Biztos, hogy nem kész semmit?
A sapkádat sem szoktad soha levenni? Azt soha.
Közbe se?
Nem szeretem levenni.
Aha. Fölpróbálhatom.
Inkább ne.
Nem kell semmit csinálni.
Mit nem kell?
Semmi. Csak beszélgetünk. Mennyi is a...
2 rugó.
És ez sok vagy kevés?
Attól függ.
Mitől?
Én tartom az áraimat.
És nagyon sietsz?
Igen. Várnak.
Hol?
Aluljáróban.
Melyikben?
Legközelebbiben.
Értem. Adjam oda most?
Csak utána. Fair play. Ez nálam szabály.
Meddig is rá?
Jó nagy ez a pecó.
Szerinted ez nagy pecó?
Én tökre ellaknék benne.
Te milyen lakásban laksz?
Ne kérdezz.
Ne kérdezzek.
Nem szokás.
Tudom. Nagyon fiatal vagy.
Épp azért kellek, nem?
Te szólítottál meg.
Mikor már tudtam, hogy mi a helyzet veled.
Szép nyakad van.
Mondtam, hogy rólam ne beszélj.
Bocs, rólad ne. Értem.
Azt se kell, hogy bocsánatot kérj. Nem bírom, akik folyton bocsánatot kérnek.
Sok ilyen van.
Milyen?
Aki bocsánatot kér.
Ki nem szarja le?
Megérinthetem.
Mit?
Az anyajegyet a nyakadon.
Ha akarod.
Igen.
Csak ne csiklandozz, mert ezt nem bírom.
Szép nyakad van.
Levetkőzzek?
Még ne. Kérsz valamit inni? Teljesen le fogsz vetkőzni.
Ahogy akarod.
Várj, fölkapcsolom.
Hoppá!
Te nem utaztál el?
Amint látod. És te sem. Szervusz, Noémi. Örülök, hogy látlak annyi idő után. Nem kaptál tőlem üzenetet?
Te, ne szólj hozzám! Most gyorsan menjünk el. Nagyon gyorsan, könyörgök.
Nem megyünk sehova.
Akkor hagyj elmenni. Kérlek.
Nem hagylak.
Egy másodpercig sem maradok itt tovább. Ne válaszolj. De azért jó lenne tudni, hogy minek húztad idáig. De könyörgök, ne válaszolj! Hogy lehet, hogy ilyen sokáig húztad? Annyiszor kérdeztelek. Könyörgök, ne mondj semmit. Miért? Csak ne válaszolj, könyörgök, ne válaszolj. Nem azért kérdeztelek, hogy válaszolj. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit mondanál.
Miért kínosztál ennyi ideig?
Nem válaszolt. Látod, hogy nem válaszolt. Ne hisz,
de hisz. Te se válaszolj.
Én sem válaszolok.
Egyformák vagytok.
A két egyforma, mint a versben. Bejön két egyforma.
És főleg ne szellemeskedj.
Ez örökletes nálam, mint a dioptriák.
Inkább mi megyünk el.
Senki sem mondta, hogy menjetek el.
Tessék.
Sőt.
Mi sőt?
Például bemutathatnál a fiatalembernek. Ahogy elnézem, a rokonszenves fiatalember például megcsináltathatná a fogait. Túl sok cukros üdítőt iszik a fiatalember. Ha megcsináltatná a fogait, tovább élne. És tudna szép nyíltan mosolyogni. Nem rejtegetni a fogait, és ettől nem lenne olyan aszimmetrikus az a kedves lófej.
Élvezed, ahogy ömlenek a szavak a szádból?
Mit akadás?
Milyen gyönyörű vagy most?
Jól áll neki a fölháborodás.
Nehogy letérdepelj megint.
Megígérem, hogy nem fogok letérdepelni.
Ne ígér semmit. Ne ígérd, ne kérdezz, ne térdepelj, ne nyáladsz. Ne is nézd rám, egyáltalán dögölj meg.
Egy igazi fúria.
Már nem is vagyok dühös. Csak elhányom magam. De az se itt.
Holminek majd elküldök valakit.
Vidd el most.
Hány nagy fasz piszem el most. Nem fogok most csomagolni kezdeni.
Most megkönnyebbültél, mi?
Igen, nincsen sok holmid végül is.
Te ne szólj hozzám.
Ne provokálj.
Én provokálom, én. Te mondod nekem, hogy én provokálom őt?
Én.
Azt hiszem, jogom van gyűlölni ezt a kétszínű kis hányadékot.
Higgadj le.
Hagyd dőljen.
Te ne szólj bele, vedd úgy, hogy nem is ismerjük egymást. Honnan tudnád, hogy én milyen vagyok?
Ez igaz.
Ha szeretsz, megvered, verd meg.
Vertem eleget, most már nem verem.
Dögöljetek meg mind a ketten!
Én lelépek.
Nézd már, megszólalt ez a kis patkány.
Dönts már el, hogy mit akarsz. Végül is 3 hete szakítottatok az öcsémmel, nem? Nekem ezt mondtam.
Szakítottunk. Na és?
Magyarán azt csinál, amit akar, szabad ember.
Ez így van. De attól még hányhatok ettől a 3 évtől?
Várj, tartozom neked.
Menjünk inkább. Hadd szokják le egymást.
Mennyi is?
2 rugó.
Majd máskor.
Én ragaszkodom hozzá.
Helyes. A szóbeli szerződés jogilag épp úgy kötelez, mint az írásbeli.
Én kedvelem a buzikat. Egy csomó meleg barátom van. De az egy teljesen más dolog.
Ne zsidózz.
Én.
Ez nem vicc.
Mondta, hogy a fenébe jutottál be?
A farka minden zárat nyit.
Fogd már be végre a pofádat!
Tüzes a lány.
Mindig azt reméltem, hát ha mégsem hazudsz.
Pedig hazudtam. Gondoltam, jobb mindkettőnknek, a hazudok, és te majd eldöntöd, hogy mit akarsz. Tudtam, hogy tudod.
Nem tudtam semmit. Hazudtál.
Tudtad.
Persze, hogy tudtad. Minden tudtál, én is tudtam.
Abba már ne szóljon bele senki, hogy én mit nem tudok. Rohadt, megromlott, gennyes állatok.
Nem kérsz vörös bort?
Nem.
Ha tudni akarod, vonzódom az ilyenekhez. Vonzódom a kétértelműséghez.
Akkor hozzám nem vonzódsz?
Hozzád nem.
Egy hamvas fiú arc rám is tudna hatni tán.
Neked tetszik, hogy az egyik a másik seggébe dugja pénzért?
A gyönyörszerzésnek számos trükkje van. A pénz itt nem játszik túl fontos szerepet, csak a technikai részletek szabadságfokát biztosítja.
Egy jó mondatért a legjobb barátodat is eladnád.
A hazámat is.
Mi most távozunk.
Rendelünk egy pizzát. Jó? Egy családi pizzát.
Te most még enni akarsz?
Éhes vagyok.
Fölösleges.
Rendelünk egy pizzát, már is rendelem. Haló, egy családi pizzát kérünk, igen, Irány utca 17, igen, farkas, 3. emelet 17, legyen rajta minden, kolbász, sajt, olajbogyó, ananász, sonka, kérünk 2 göröget is, igen, köszönöm, igen, prima, számlát, ahogy a múltkor, igen, és tonikot.
Gyere, menjünk.
Már is itt a pizza?
Kizárt.
Hát akkor szólj bele, kérdezd meg, ki az.
Nézd ki az ablakon. A szemközti kirakat üvegében meg lehet nézni, ki az.
Ez ő. A szemközti kirakat üvegében lehet megnézni. Mindent a szemközti kirakat üvegéből néz meg.
Inkább te.
Éva a kapu el.
A fúria.
Te csömbbe légy. Kapcsold le a villany. Kapcsold le a villany. Gyorsan.
Késő. Látta, hogy világos.
Kus.
Azt se tudja, melyik ablak. Még sose járt itt.
Ne becsüld le a nőket. Könnyű kiszámolni.
Mi van? Kezded élvezni?
2 riadt kisfiú.
Azt hiszem, mégsem várom meg a pizzát. Egyétek meg nélkülem.
Én meg egyre éhesebb vagyok.
Még várok egy kicsit, aztán elmegyek. Kapcsold fel a villany.
És ha itt vár a lépcsőházban, kezében revolverrel. Most megijedtél, mi?
Ez nem vicces, úgyhogy hagyd abba.
Már itt is van.
Ilyen gyorsan nem lehet feljönni.
Most már biztos tudja, hogy itt vagyunk. Ez nem megy el addig, míg be nem engeded.
Honnan tudja?
Ez mindenre rájön.
Hogyan?
Ki következteti?
Miből?
Részinformációkból.
Egy női Sherlock Holmes.
De én nem engedem be.
Helyes.
Akkor beengedem én.
Mely nagy tévedés.
Ereszel? Mondom, hogy ereszel. Sikítok.
Akkor befogom a szádat.
Ez fájt. Na, most már elment. Most már végre én is leléphetek.
Ez meg mi?
Van kulcsa.
Jó napot. Szabad? Tudom, hogy undorító, amit csináltam, de talán érthető. Ha egyszer nem engednek be valahova, akkor kénytelen vagyok használni az eszemet. Bocsánat. A kulcs! Ezt kinek adjam vissza?
Rég láttalak.
Honnan van neked kulcsod ide?
Gyere be, kérsz egy kávét.
Köszi, de amúgy sem maradok sokáig. A kulcsokat? Találtam.
Megyünk? Épp indultam volna.
Csak előbb megnézem a nődet.
Milyen nőmet?
Az új nődet. Aki miatt napok óta lapítasz. Aki miatt szabályosan belapult a koponyát.
Eljöttem az öcsémhez látogatóba, talán nem szabad.
Hagyjuk a részleteket. Ki ez a bájos ifjú hölgy?
A mennyasszonyom.
Tényleg? Szép az akót.
Köszönöm.
Még sohasem meséltél a mennyasszonyodról.
Így nevesítve nem.
Ő a komputer grafikus? Vagy micsoda, a közvéleménykutató?
Közvéleménykutató?
Egyébként énekesnő.
Énekesnő.
Lesz.
Lesz. Ismerem a pasimot. Pontosan tudom, elég csak meghallani a hangját a telefonban, hogy mi fog következni. Ilyenkor ő rendkívül udvarias, aranyos, édes és beízelgő. Különben rideg, mint a jéghegy. De ilyenkor édes, mint egy panda maci, mint egy amerikai filmben igazi sorozathős. Hosszan telefonál, többször is fölhív, hogy megtudja, hogy vagyok, és hogy hol vagyok, és hogy meddig maradok ott, ahol vagyok. Csak ráértem, gondoltam, felhívlak, nem ebédelünk együtt. De ilyenkor jobb nem elárulni magamat. Csak hallgatom a hangját, hallgatom, ahogy beszél. Túl sokat beszél. Érdeklődik arról, hogy nem fáj-e a fejem? Persze nekem ettől azonnal megfájdul a fejem. Iszonyatosan megfájdul, de azt mondom, hogy nem fáj. Erre ő azt mondja, hogy mindjárt jön, csak két telefont elintéz még. A legfontosabb, hogy ilyenkor nem mondjak semmi árulkodót. Utána már nincs más dolgom, mint rájönni, hova ment és kivel. Néhány telefon, és már tudom, egyre kevesebb telefon kell hozzá. Néha már telefonálni se kell. Mindig elárulja magát valamivel. Régen óvatosabb volt. Tudom, hogy lógnak a melleim, de bármikor felszedek akárkit. Ha az ilyennel meg tudom őíteni. Nekem nem jó mással, de az nagyon jó, hogy ő megőrül tőle. Lefekszem egy idegennel, csak hogy megtarthassam ezt a bánatos szörnyeteget, a gyermekeim apját. Csak akkor tudja kimondani, hogy mennyire szeret.
Mondhatok valamit?
Mondhatsz. Nem engedlek el, és kész. Az sem érdekel, hogy milyen mesét találtatok ki az öcséddel. Két óvodás, két kis csoportos. Sohasem fognak felnőni. Vagy homokosok, vagy megalománok, vagy nymfománok, vagy nekrofilek. De engem mindez nem zavar. Ebből az egész történetből engem csak ez a sivatagi hiéna érdekel. A férjem. A bájos ifjú hölgy sem érdekel. Mindig lesznek bájos ifjú hölgyek. Én kibírom.
Most az egyszer mindent félreértesz.
Ezt majd én eldöntöm, hogy mit értek félre. Az bíz rám, szívem. Most megnézem a lakást. Egész jó lakás. Csak egy kicsit sötét.
Csokolom.
Lopi! Hát te mit keresel itt? Hogy kerülsz ide?
Te ismered őt?
Ez aztán a meglepetés.
Hogy kerülsz te ide?
Az egyik tanítványom fia. Egyszer nálunk aludt.
Kinek a fia? Nálunk aludt? Ez nálunk aludt?
Amikor Brüsszelben voltál. Együtt focizik a fiaiddal. Az apja iszik. Az anyja egyszer oda menekült hozzánk.
A fiaimmal focizik?
Ti ismeritek egymást?
Ő Robi, csak ennyi. Robi. Robi a baseballsapkás fiú.
Itt lakik a házban a barátom. Ahhoz az osztálytársamhoz jöttem, akinek kölcsön adtam.
Ebben a házban lakik a barátod?
Igen, az iskolatársam.
Hazaviszlek. Azt nem kérdezem, hogy hogy kerülsz pont ebbe a lakásba. Gondolom, volt rá okod. Menjünk.
Viszlát, Robi.
Hello.
Jövök én is.
Miért hagynád magára az öcsédet? Úgyis olyan ritkán találkoztok. Sajnálom, ha megzavartalak titeket.
Nem zavartál meg.
Kár. Olyan vendég?
Miről beszélsz?
Vagy őt se engeditek be?
A pizza.
Jó étvágyat mindenkinek.
Majd én elintézem. Harmadik emelet 17. Te nem vagy éhes?
Hülye.
Senki sem éhes? Senki sem éhes.
Remélem, ennek nincs kulcsa.
Hozzád a pizzásnak. Szerintem van.
illetve jó estét. Hova tehetem?
Adja ide.
Óvatosan, az alja zsíros szokott lenni.
Kálmán, te vagy az. Pizzás lettél. Nem hiszem el. Mióta?
Jó a kéglid. Ez a férjed? A salátás dobozokat hova tehetem? Van egy görög, meg egy csinkét.
Add ide, mindjárt kiteszem tányérokra.
Ti ismeritek egymást?
Figyelj, Kálmán, ez nem az én lakásom, és nem ő a férjem. Már elváltam, de nem tőle, és nem most. Osztálytársak voltunk.
Lehet mondani. Tudom, hogy elváltatok, de tudom, hogy összejársz vele, megvágod néha. Nagyvonalúim sem, mindig.
Nem ő az.
Ennek van, látszik rajta.
Ki ez a faszkalap?
Ő Kálmán. Kálmán egy nagyon kreatív személyiség.
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 Kálmán zenész.
Elnézést, már itt se vagyok. Gyere már ki a folyosóra.
Várj! Van egy bandája, tetszene neked? Fel lehetne fedezni őket, nagyon sok hangszeren játszik. Iszonyú tehetséges.
Tetszene nekem? Fedezzem fel őket?
Tetszene neked, Kálmán? Iszonyú tehetséges.
Eltűntél koncert után.
És te hol voltál?
Ha akarsz, megtalálsz. Eddig mindig megtaláltál.
Most nincs pénzem. Jobb veled vigyázni, gyanús ügyekbe keveredsz.
Mibe keveredtem? Megmondanád?
Most nincs időm ilyeneket.
Most nincs pénze, Kálmán, én fizetek.
Kösz. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó étvágyat kívánok. Még 3 menetem van, este free vagyok.
Este free, hallod?
Free, igen, ma este, de jobb vele vigyázz.
Mondj egy telefonszámot.
Adjak egy tollat?
Menjen egész nyugodtan. Aztán jöjjön vissza, a fiúk szerintem megvárják. Gyere, Robi, mi is megyünk. Nem hiszek a szememnek.
Hello, Kalesz.
Ki az a Kalesz?
Bocs, Kalesz, kerestelek volna.
Ki erélek, Robika?
Ez ki? Ő Kalesz.
Te ismered ezt a férfit?
Megmondtam, hogy ne nagyon ugrálj, baszd meg! Add vissza lejátszómat!
Kicsodád neked ez a kis patkány? Mi az, hogy Kalesz?
Ezt mi ketten megdumáljuk, addig okosan hallgass. Gyere ki! Robika! Á, kis köcsög!
Válogassa meg a szavait!
Azt válogatok meg, amit akarok!
Maradj nyugodtan itt, itt nem bánthat.
Kalesz, hidd el, hogy nem én voltam. A Spider volt.
Spider feldobott téged, kis köcsög!
Ezt a hangot hagyjuk itt, Kálmán.
Magának nem vagyok Kálmán.
Nem az utcán van Kalesz.
Neked én Kalesz se vagyok. Értve vagyok? Magának én a pizzás vagyok.
Ha maga nekem a pizzás, akkor viszlát. Nem akarok belegázolni a magánéletébe, de azt hiszem, már kifizettem a pizzát.
Na gyere ki, Robika! Gyere, menjünk! Hagyd ezeket a zsidókat, gyere!
Te ismered ezt a bácsit, Robi?
Bácsi? Milyen bácsi? Maga mit pofázik bele? Bácsi, bácsi, a nénik.
Ne ijesztegessen, fiatal ember! Mondja,
Kálmán, ki van fizetve, vagy nincs kifizetve?
Te itt ennek kálmánozz, ha megkérhetlek, jó? Különben se te fizettél, hanem az a kopasz. Ha kell, visszaadom a pénzét, kéred?
Vigyázzatok vele, néha teljesen bevadul. Kálmán, ő az az író, tudod, mutattam a könyvét.
Hogy érted azt, hogy bevadul?
Te odaadtad neki az én könyvemet.
Kálmán a vad?
Kálmán szeret olvasni.
Bazd meg, ne szórakozz most, nem verlek át.
Csináljatok valamit, kérlek.
Miért? Ez érdekes, nem?
Kivégzés lesz.
Állítsd már le magad.
Nyilván ő az az iskolatárs, aki a házban lakik.
Hány kurva van itt?
Ez itt nem stílus, ezzel itt nem jutsz semmire.
Kit érdekel?
Kívül tágasabb, Kálmán, vagy Kalesz, vagy szarrágó.
Téged ki kérdezett, főkopasz?
Mondom, jobb, ha elmész most.
Verekedni akarsz?
Arra is sor kerülhet.
Nem láttam magát a tévében, nagy okos.
Mi a probléma?
Téged kérdezett valaki, hófehérke?
Ez az én lakásom.
Látszik is.
Mi baj ezzel a sráccal? Valami konkrétumot is mondhatna, ha már így bejött ide, nem gondolja?
Ne konkrétumozzál, kis öreg! Elkenődött a rúzsa szádon. Hol tartod a bazelét?
Hívom a rendőrséget.
Nyugi.
Felőlem, ismerem a rendőröket, ők is ismernek engem. És nem biztos, hogy beszopják a maguk változatát.
Meghűjöttél, Kálmán. Mit vettél be?
Árulj el végre, hogy mi a probléma, mi a problémája Robival?
Hogy mi a gond a Robikával? Tolvaj. Ragad a keze a kis narkománnak. Éjjel-nappal szurkálja magát. Lelépett a lóvémmal, és hát most végre vissza kellene adnia. Szóval, mi a helyzet, kis buzikám? Mi a nagy helyzet? Szopunk, szopatunk, pénzt meg vissza, nem adunk.
Játszó, nézd meg, semmi baja. És semmit se osztam el, bazd meg. Ha nem hiszed el, kérdezd meg a Bobit.
Kinek mutattam meg a dugi helyet? Mi, te kis faszfej?
Nem élem, hogy... Nem vágtad tönkre a cuccomat?
Nekem kezd tetszeni ez a Kálmán.
Pontos tárgyalásom van, úgyhogy mindenki fogja be azt a mocskos pofáját.
Nézze, fiatalember, ezt civilizáltan is el lehet intézni. ha ez a fiú tartozik magának.
Nem én tudom, hogy maga kicsoda. Fogalmam sincs, milyen arctalanítót használ. Az se, hogy van-e elemes vibrátora, de jobb szeretném, ha nem pofázna bele az én dolgomba, mert én se pofázok a magáéba. Maguk rendeltek egy pizzát. Jobb lett volna, ha szépen kifizetik, és nem hívnak be a lakásba. Tilos bemenni különben. Most viszont itt vagyok, és látom ezt a kis szarjancsit, aki már megint kidumálja magát.
Én hívom a rendőrséget.
Én meghívom a haverjaimat, és a maguk lakásából annyi sem maradt, hogy ennyi, és a maga arca is meg lesz kissé karmolva. Ez hiányzik hosszú távon. Pázd meg, Robika! Ah! Utoljára szórakoztam vele! Húzd el a feldet innen! Na, intézzük el, higgadta! Maguk ideadják nekem a 30 000-et. Ez a kis köcsög visszaadja a lejátszómat, és nem is láttuk egymást. Pénzemet akarom, uraim! A pénzemet kérem! Ennyi? Még egyszer nem hagyom átverni magam.
Hoztam egy grécsirkét.
Ne, anya, ne! Kérlek, anya, ne!
Nem vetted föl telefon. Hát ide jöttem, nem maradunk sokáig. Nem. Adsz egy teját? Miért nem hívod be a szüleidet? Gyertek be! Ezek nem tudnak viselkedni. Nem tanítottunk őket meg? Nem ezt akartam mondani. Pedig ez igazság. Szervusz, Éva. De jó, hogy látlak. Minden rosszul tanítottunk nekik.
Mindent tanítottunk.
Robi, várj!
Hiába futsz, bazd meg, úgyis megtalállak.
Mi volt ez?
Most már higgadj le, oké?
Mikor nem voltam én higgadt?
Nagyon sötét van itt.
Figyelmeztetek mindenkit, hogy nem jó a Robikát egy ilyen lakásba beereszteni, mert azt a lakást nem sokkal később meg szokták csinálni.
Meg kéne csinálni.
Nem úgy érti.
Mit nem úgy érti?
Azt jelenti, hogy ki szokták rabolni.
Úgy van. Ki szokták rabolni. El kéne adni, vagy fel kéne újítani. Vagy mindkettő. Nagyon jó a fekvése.
Önnek is ez a véleménye?
Nekem is ez a véleményem, asszonyom. A kedves fia igazán élhetne szebben is.
Na-na.
Visszaadom a pénzét, tisztelt uram, elnézést. Kissé összetapostam a pizzát. Ha rám jön, mindenki telik tőlem. De már elmúlt. Elmúlt a roham. Bocsánat, már itt se vagyok.
Ki volt ez a férfi?
Nem jössz?
Nagyon ráérsz?
Igen. Ki volt ez a férfi?
Nem jössz, kicsi szíve.
Mi ez a férfi?
Ez nem férfi, apa, ez Kálmán a pizzás. Kívül tágasabb.
A zárat minden esetre cseréltessék le.
Szervusz, kicsi fiam. Kikapcsoltad mobilod?
Ki?
Mindig, mikor fontos, kikapcsolod nekem?
Nem neked kapcsolom ki.
Te ki vagy?
Csókolom, a fia barátnője vagyok. Noémi.
Mindig szerettelek volna megismerni. Szervusz, Noémi. De ő nem mutatja be nekem senki.
Az apámat nem akarom látni. Egyszerűen nem akarom látni. Miért hoztad ilyen?
Foglaljatok helyet. Nem akarom a háziasszonyt játszani, de a fiúk nagyon udvariatlanok. Nem maradunk sokáig, csak gondoltam, köszönök. Lent vár a taxi. Egész nap telefonálok, és senki nem vesz föl.
Ki hoztad apát a kórházba?
Miért hoztál ki?
Az ünnepekre. Hagytam volna bent. Papa, gyerünk, beszélges a fiaiddal.
Most nincsenek ünnepek.
De volt. Ezen a napon ünnep volt, és ő ezt így tudja.
Felejtsd egyszer bent, anya.
Ezzel ne gyilkoljatok. Itt a grill csirke, tányérra tedd. Nagyon friss, egyetek. Forró, beszélgessetek.
Miért jöttünk ide?
Mi van, apa? Hogy ityeg a fityeg?
Miért vagyunk itt?
Még nem láttad a lakásomat, apa.
Még nem láttam a lakásodat?
Megismersz, apa.
Megismerlek, persze, hogy megismerlek. Gábor vagy. Mit akarsz tőlem?
Nem Gábor vagyok, Gábor halott. Gábor 50 éve halott, apa.
Nagyon sajnálom, de mennem kell. Épp csak egy pillanatra ugrottam be. Már is elmény. A fiúk várnak, vacsorát kell adnom nekik. Elvigyünk? Inkább én vinnélek el titeket. Elvigyelek titeket?
Engem elvihetnél.
Merre mész?
Budára.
Gyere!
Nem mehetsz el vele.
Ezt most kinek mondtad?
Neked.
Csókolom. Boldog ünnepeket!
Együtt a kis család.
Miért nem jössz fel egyszer hozzánk?
Ezt az embert látni se bírom. Úgy tesz, mintha nem hallaná. Vén besúgó.
Ne beszélj így.
Most is másfele néz.
Nagy a rendetlenség itt, kisfiam.
Ez borzasztó, kiket akarítani? Van porszívó?
Van, anya.
Most nincs erőm.
Nem hagynám úgyse, meg el is romlott.
Na, gyere szívem, megyünk.
Miért megyünk? Itt vannak a fiúk.
Vár lenne a kocsi?
Milyen kocsi? Nem akarok lemenni.
Muszáj lemenni.
Nem, lent várnak az utcán.
Nem vár senki az utcán.
Lent várnak az utcán, le fognak tartóztatni.
Segíts, kisfiam. Ne kapaszkodj, engedd el!
Nem!
Néha azért felhívhatnál. Rácsapok?
Ma reggel is beszéltünk.
Igen, de olyan rövid. Vigyázz, hogy eltöröd az ujját. Egyszer feljövök kitakarítani. Vagy küldök valaki, küldjek valaki?
Merre megy, papa, nincs semmi baj. Engedd el az ajtófélfát.
Ez a lány.
Mi van vele?
Hagyjatok még én!
Nem akarok levenni.
Noémi?
Noémi.
Elment.
Elment.
Szereted egyáltalán? Elment. Szinte nem is köszönt.
Nem szabad ilyeneket kérdezni. Na végre, papa, várj, leporolom.
De hogyan élsz? Hogyan élsz?
Nem akarok.
Segítsek lemenni.
Hív fel! Egy óra múlva hív fel!
Itt hagyta a kulcsokat.
Örülj neki.
Lehet, hogy lecserélem az árat.
Egy kis vörösbort a nagy izgalomra?
Éhes vagyok.
Egyél grill csirkét.
Négy kulcsomó.
Hogy bírod ezt a szivart?
Ő, hogy ő bírjon engem.
De, nem kis pizzát. Olyan nagyon sok baja nem eshetett.
Kezdek berúgni. Kezdek nagyon berúgni.
Nem is jó az a pizza.
Az egész gyerekkor elsője.
Én csak a dombra emlékszem. Nekem a domb a gyerekkor.
Nekem a kommunizmus.
Nekem a domb.
Mondok valamit. Cseréld ki a zárat az ajtón.
Mi a francnak?
Na, majd egy kis pizza. Nagymány íze van.
Van még bor?
Egy kortnyi.
Van pálinkám.
Majd úgyis taxit hívok.
Itt is aludhatsz.
Mi ez? Szeder pálinka.
Vigyázz. Baromi erős.
Hol tartod a fényképeket?
Megint jössz a fényképekkel.
Ez nem lehet, hogy minden fénykép nálam lenne.
Nincs nálam minden fénykép.
És a kis csaj? Vele mi lesz?
Azt hiszed, nem tudtam, hogy ti ketten itt lesztek nálam?
Nem tudtad. Nem tudhattad.
Na jó, nem tudtam. De azt tudtam, hogy vele vagy. Vagy leszel.
Azt hiszem, most hazamegyek.
Hova mész haza?
Én mindig mindenhonnan hazamegyek.
Akkor jó. Lekísérjelek? Hívok neked egy taxit. Lemegyek veled.
Maradj.
Mi az a fürdőszoba?
Kösz a navigálást.
A kulcs! A kulcsodat itt felejtetted. Dobom.
Mellé. Úgy is lecseréled.
Lehet.
Akkor miért vigyem el?
Hát, ha nem cserélem le.
Akkor fölveszem. Mindjárt fölveszem, várj egy kicsit.
Várok.
Várj egy kicsit.
Várok.
Kulcs. Forgács András hangjátékát hallották. Szereplők voltak: báty, Forgács András, öcs, Hajduk Károly, pincér, Vida Péter, barátnő, Pálfi Kata, fiú, Jancsik László, feleség, Bánsági Ildikó, Kálmán, Merc Tibor, anya, Lázár Kati, apa, Gosztonyi János. A hangfelvételt Gera Csilla és Táncos Tamás készítette. A zenei szerkesztő Kakó Gyula, a rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangjáték legutóbb 2009. március 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Soltinszky Tibor Forgács Andrással beszélget a Kulcs című művéről.
Hát az imént zörrent az utolsót a Kulcs. A Kulcs című darabod rádió felvételének végén. És most beszélgetünk Forgács Andrással, a darab írójával, aki ráadásul ugye a főszerepet el is játszotta ebben a dologban. Hadd csapjam le rögtön az első rossz poén. Kell-e valami különleges kulcs ahhoz, hogy a rádióhallgató megértse, hogy miről is szólt ez a történet, vagy annyi, amennyi?
Remélem, hogy nem kell külön kulcs. A történet akkor jó, ha önmagáért beszél. És hát az a trükkje, az egyik trükkje, hogy sok kulcs kell hozzá. Tehát egy kulcs biztos nem elég.
Tehát egy egész kulcsomó kellene hozzá. Szemérves vagy, és nem beszélsz róla, vagy úgy gondolod, hogy ki lehet ezeket adni, hogy igazából mi az a személyes háttér, amiből ez született, vagy mi az az élmény, mi az a vágy, ami megíratta veled ezt a történetet?
Ugyan valóban nagyon szemérmes vagyok, de sose titkoltam el, tehát az Asher, aki az első rendezője ennek a darabnak, az részben erre bazírozta az egész rendezését, hogy ez egy családi darab, de azt kell mondanom, hogy ugye van egy öcs, meg egy báty, és a premieren ott volt a bátyám és a fiai, nagy fiúk, és mondták neki, tudod, apa, amikor azt mondod, hogy
Na most ez így természetesen nem igaz, hanem ha tetszik, alkatokat vagy jellemeket kölcsönöztem az életből, de szituációt nem. A szituáció az azokból a bennem gomolygó drámaírói csírákból bontakozott ki, amit fontosnak tartok, mint drámaírónak, hogy a magyar színpadon megszülessen. Magyarán nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon magas színvonalú bohózat legyen, lehetne, ha lehetne. A másik pedig az, hogy kikristályosítani egy olyan, hát ez volt az én ambícióm a kulcssal, egy olyan drámai nyelvet, főleg az első két jelenetben, amikor két ember beszélget, és azt a legnehezebb, ezt mindenki tudja, aki írt színdarabot, hogy mennyire nehéz ezt sokáig tartani, ami egyetemesen, univerzálisan működik. Ugye hát a bohózatnak is van egy ilyen univerzális karaktere, ez a harmadik jelenet, tehát nekem voltak ilyen drámaírói ötleteim, vágyaim, és ahhoz természetesen is ez egy nagy problémám, illetve termékeny problémám, hogy nem tudok úgy írni, hogy ne szőjek bele személyes elemeket. Szóval a puszta formával nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát ennyiből valóban puta a darab, családi vonásokra, vonatkozásokra, de abból nem megérthető és nem megfejthető.
A helyzet, ez a képtelen helyzet, amikor aztán ugye a bohózati szabályok szerint minden elképzelhető szereplő megjelenik a lakásban a titkos találka idején. Ez már drámaírói találmány, vagy ebben is segítenek újsághírek, vagy uram, bocsá, drámai előképek?
Két modell volt, egyébként francia modellek. Az egyik a Figaro. Mert ugye ott a Figaro házasságában, illetve egy őrült nap a Bomárséban, és nem a Mozart operában, van ez, amit úgy hívnak, hogy embroglio, tehát ez a bizonyos gubanc, amikor mindig egy újabb elem kapcsolódik hozzá az előzőhöz. És ezt fejlesztetik tovább a Fődóék a 19. század második felében, ami egy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű technika, és én meg lefordítottam is ez a harmadik elem a Joe Ortonnak, bocsánat, három darabját, az angol, tragikusan fiatalon meghadrámairó, aki viszont állandóan ezzel az elemmel él, és fordítás közben jöttem rá, hogy ez mindig hatásos. Tehát nekem nem az volt természetesen a célom, hogy a közönség dőljön a nevetéstől, hanem fordítva azért akartam, hogy nevessenek, hogy a másik üzenet eljusson hozzájuk, ami a darabban szintén nagyon fontos. A rendezővel, mármint a rádiójáték rendezőjével, Zoltán Gáborral sokáig meditáltunk, hogy például a szülők figuráját kihagyjuk-e. A végén megjelenik ilyen tulajdonképpen tragikus figuráként, teljesen műfaj idegen módon. Annyiban nem, hogy ők is egy újabb félreértés sorozatot elindíthatnak. Megjelennek a szülők, tehát az ősök, akikről ráadásul még azt is mondják, hogy halottak, tehát nem lehet tudni, hogy élnek, hogy halottak-e. De fontos volt a számomra, hogy ha úgy tetszik, a bohózati vagy vígjátéki elemek segítségével valami mást el tudjak mondani. És nem az volt a fontos számomra, hogy egy jó kis bohózatot írjak. Mellesleg azt gondolom, hogy nagyon is ráfér, és szerencsére vannak drámaírók Magyarországon, akik a színpad titkait és a technikáját jól használják, és nem egyszerűen csak vallomásos darabokat írnak. Tehát amennyire ez valóban egy személyes tudásból épül fel, ugyanakkor nem akartam semmiképp egy vallomásos művet írni, hanem egy technikailag perfekt dolgot akartam csinálni, és ezt a Nádasdi fogalmazta meg, nagyon tetszett neki, és azt mondja, ja, ez az a bizonyos jól megcsinált darab, mondta kedvesen, ami egy bók volt, mert hiszen sok ilyen darab kell ahhoz, hogy egy országnak a dráma irodalma föléveljen.
Milyen volt játszani a darabodban? Ez a hóhért akasztják helyzet.
Az előzménye, hogy egyáltalán eszünkbe jutott, illetve nekem eszembe jutott, de a Gáborral már dolgoztam, úgyhogy én olvastam föl, az volt, hogy volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy felolvasás, ahol én a Fekete Ernővel, aki az öcsöt játssza a Kamrában, a bátyot felolvastam a Szépírók Társaságának a fesztiválján, és ez az Asher tanácsa volt, hogy a másik szerepet, tehát nem az alkatomnak, inkább megfelelő szerepet játszam, és ez meglepően jól bejött ott a közönségnek. És mint semmiképp se akartuk a kamra színészeit, a Máté egy picit meg is volt sértődve, idézőjelben dúzzogott, hogy miért nem ők hozzák el a rádióba is egy rövidített, mert azért átírtam és a rádióra alkalmaztam a darabot, jelentősen megváltozott bizonyos helyeken. Hát pont ennek semmi értelme nem lett volna, hogy egy színdarab, egy már nagyon jól futó színdarabnak egy rádió változata legyen. Csak azért szorongtam, nem a profi színészektől, nagyon jó színésztársaság jött össze, mert túl sokszor láttam a kamrában a Mátét, És hát a hangsúlyok beleültek a fülembe, és az egész, amit őt létrehozott, és amivel mondom, még a bátyámnak a fia is teljesen más, mint a bátyám. Szóval nem, egyáltalán nem hasonlít rá, csak annyi, hogy kopasz az egyik is, meg a másik. Semmi más, nem tudok hasonlóságot az előadásból, de annyira beleült, hogy arra vigyáznom kellett, és az nem mindig jó, hogy ne olyan legyek, mint a Gábor, aki csodálatos ebben a szerepben. Viszont ami megnyugtatott, az, hogy úgy látszik, hogy bár színpadra nem szeretnék lépni, de van bennem annyi narcisztikus exhibicionizmus és pofátlanság, amitől nem jövök zavarba, hogyha profi színészekkel együtt kell dolgoznom. Mert egyébként nagyon jó volt a társaság, és nagyon professzionális a munka.
Egyébként is úgy tartanak számon a magyar színházi életben, mint hogyha egy Jolly Joker volna. Mit nem csináltál még színházban? Ugye dramaturg vagy indulásként, de drámaíró, rendező.
Fordító. Igen, nem, zenét nem szereztem, sajnos nem tudok zenét szerezni, pedig hát számomra az írás az muzsikálás, tehát abból muzsikálok, mert sajnos nem tanultam meg gyerekkoromban zongorázni, pedig erről ábrándoztam. Az az érdekes, hogy egészen 20 éves koromig egyáltalán nem érdekelt a színház, a film igen, a színház nem, és egy a Rusztal való személyes találkozás miatt, aki meghívott aztán Keskemétre dramaturgnak, kezdtem el foglalkozni ezzel, mint életlehetőséggel. És aztán ugye az emberben levő ambíció fölhorgat, és akkor minél többet akartam kihozni belőle, és akkor jó dramaturgok, akkor írjak egy darabot, akkor fordítsak egy darabot, aztán rendeztem is, bár abszolút nem tartom magam rendezőnek. Azért, mert nincs rendezői világom. Az más kérdés, hogy meg tudok csinálni egy előadást, mintha meg lenne rendezve jól, tehát hasznosan, szépen, érdekesen. Ahhoz az kéne, hogy évi 3-4 darabot rendezzek, és akkor talán létrejönne egy ilyen vízjel, amit a rendező sajátosságának tartok, nem amiről felismerjük a különböző rendezőket. Az nekem nincsen, de viszont az is igaz, hogy a kulcsot egyébként, ez fontos, hogy azután tudtam megírni, hogy válogató voltam az első pécsi színházi találkozón, ugye még ezt is csináltam, mert annyi darabot kellett látnom, és a közhiedelemmel ellentétben a rossz darabok is rendkívül tanulságosak, tehát hasznosak egy látó embernek, hogy akkor sűrűsödött bennem össze a 130 darab megnézése után egyhajta olyan érzék, amitől meg tudtam ezt a darabot írni, mert korábban én is inkább vallomásos művészi önkifejezésre inkább emlékeztető darabokat akartam írni, és írtam, mint a kulcs. Ez a Jolly Jokerség egyrészt ugye dicséret, meg hízelg az embernek, másrészt pedig jó lenne megszabadulni tőle, és érzem sokszor, és néha menekülök a színházhoz, de állandóan megtalálnak a feladatokkal, amik meg vonzanak. Nem tudom, ez egy ellentmondás, amivel úgy látszik együtt kell élnem.
A már emlegetett kecskeméti korszakot köteted fül szövegében úgy hívod elő, hogy amikor először lementél a kecskeméti klubba, onnantól kezdve a színház téged nem eresztel, tehát úgy tűnik, hogy ez egy végzetes, és ezek szerint egy életre szóló szerelem. De te azért nem csak színházzal foglalkozol, nem csak színdarabokat írsz, a másik szerelem, úgy tudom, a regény.
Hát bevallom, hogy az számomra fontosabb, de mondjuk, ha azon mérik, hogy mennyi időt töltök az egyikkel és a másikkal, akkor azért eléggé kiegyenlített. Abból lopom el az időt a színházból ahhoz, hogy meg tudjam írni a regényeimet. Én szeretném, ha fordítva lenne, és remélem, hogy a jövőben ez sikerülni fog. Ugye megélni pusztán az írásból nagyon nehéz, ezt mindannyian tudjuk, nem csak Magyarországon, bárhol. Tehát ez nem egy helyi specialitás, és ezért, ha én lefordítok egy darabot, netán írok egy olyan darabot, amit évekig játszanak, akkor abból megteremtem az anyagi függetlenségemet. Én egyébként szabadúszó vagyok lényegében 84 óta. Tehát megtanultam azt, hogy hogyan kell, és talán ez a úgynevezett sokoldalúságomnak az egyik titka is, hogy ha nem jön be az egyik, mert nem mindig jön be, buktam én szépen darabokkal, alul fizetnek, mint fordítót, mert nem tudok alkudozni, akkor csinálom a másikat. És számomra egyébként én úgy érzem, hogy a legbensőbb természetemhez az valóban a prózaírás áll közel, tehát ez a magányos foglalatosság. De érdekes, hogy ezek a szerzett készségek mennyire ki tudnak fejlődni. Szóval csodálom ezt, hogy bemegyek egy színházba, és akkor a jegyszedőnöktől, az ügyelőig, a kellékestől, a sztárig, a rendezőtől, mindenkivel tudok valami nagyon konkrétról beszélni, tehát mint ahogy az ember a munkahelyén mindenkit meg tud szólítani. És ezek mindig csodálkozom, mert én ugye úgy képzelem magamat, mint egy szerzetes ülök a cellárban, és a finom ecsettel festem a regényeimet. De természetesen tervezek regényeket írni, és nagyon szeretném, hogy egyik két könyvem jelent meg, ilyen mind a kettő erősen egyébként személyes érintettséget mutat, tehát mondjuk itt, hogy önéletrajzi karakterű, az egyik egy fiatal dramaturg vergődései kínai bölcs álcájában, ez az Aki nincs, 99-ben, és akkor kezdtem lényegében írni az Ehuzét, ami a családom regénye, tulajdonképpen csak egy nagyon bonyolult szerkezeten belül. De vannak terveim, és remélem, hogy lesz annyi időm, hogy meg tudjam őket írni.
Egy író igazából akkor író, hogyha valamilyen módon kapcsolódik kortárs irodalmi élethez, a körökhöz, vagy legalábbis nagy személyiségekhez. Te, aki magányosan szeretnéd festeni a prózádat a papírra, hova tartozol?
Hát nézd, ugye a legjobb barátom, és sokat rajzoltam, őt a tehetésben is van, hogy örülj a felmelye, Petri György volt, akivel 20-30 évig nagyon szoros barátságban voltam, aki szintén nem tartozott úgy sehova, az egy nagyon sokra tartották mindenhol, de ő is egy magánzó volt tulajdonképpen, magányember, ahogy hívta magát. A Szépírók Társaságának a tagja vagyok, ami hát nem túl sok kötelezettséggel jár, de ugyanakkor a drámaíró kerekasztalban is benne vagyok, tehát mind a két oldalon ezeknek a szervezeteknek, egyébként a dramaturgokhoz is tartozom, de elég jól el vagyok, különösebb társasági élet nélkül is. Ez kiderült a számomra. Egyébként mondom, ez egy nagyon ellentmondásos, mi az ember, én legalábbis úgy látszik, az vagyok, szóval kitűnően tudok társalogni, hogyha kell, csak aztán azon veszem észre magamat, hogy nagyon jól el vagyok akkor is, hogyha nem kell. Az a lényeg, hogy a Petri György barátom meghalt 2000-ben, ez egy nagyon nagy veszteség nekem, ő nem csak, hozzá kell tennem, hogy ő nem nagyon foglalkozott az én művészetemmel, tehát a barátságunk az nem abból állt, és a barátságunknak nem az volt a lényege, hogy ő elol, uram, zseni, laki, könben, uram, önbellen, különben, szóval erről szó sem volt, hanem ez egy igazi barátság volt. Persze természetesen ő volt egy bizonyos értelme az egyik mesterem. De ha tetszik, most van egy másik barátom, más eltekintve a filmrendező barátomtól, Janis Attilától, de hát ez egy munkakapcsolat is, a Márton László, aki ugyan nagyon sok helyen érintett, és nagyon sok mindenben benne van, a Brody díjtól kezdve, a különböző rengeteget fordít, ír, nagyon kreatív személyiség, de van a lényünknek egy olyan különösen harmonizáló része, ami miatt nagyon jól megértjük egymást, és ez nem egy szervezethez való kötődés, hanem tetszik két írónak a nagyon a világon kívüli barátsága, tehát az irodalmi világon kívüli barátsága, miközben ugye ő fiatalabb nálam 9 évvel, vagy nem, 7 évvel, a Petri volt nálam idősebb 9 évvel, és rengeteget tanulok tőle a dolgokról, mert egész különleges agya van. Az az érdekes, vagy kivágod, vagy nem, az az érdekes, hogy engem okosnak tartanak, én magamat egyáltalán nem tartom okosnak. Tehát ha minden tudás, amit felszedtem, az az érzelmi, empatikus képességem mentén lett az enyém, okos emberrel kettővel találkoztam, a Petrivel meg a Márton Lászlóval, akik, és ezt csodálom, tehát hogyha valaki tényleg genetikusan okos, tehát olyan memóriája van, és úgy tud a tények között rendet rakni, mint én nem, én eltévedek. Az a lényeg, hogy úgy irodalmi csoportosuláshoz nem tartozom, az élet és irodalomban, a jelenkorban, a letterben szoktam. Egyébként általában akkor, hogyha megkeresnek írásokat közölni, nagyon szívesen dolgozom magamnak, rengeteg minden van, ami soha nem adtam ki a kezemből, tehát nem ambicionálom azt, hogy állandóan jelen legyek, nem akarok minden évben könyvet kiadni, hanem akkor, amikor tényleg valami nagyon fontos létrejött. És úgy érzem, hogy muszáj. És az Ehuze az egy ilyen könyv volt, és az az igazság, hogy ugyan nem kapkodták el még az első adagot, amit a magvető kiadott, de viszont ilyen erős, forró visszajelzést még egyetlen könyvemre sem kaptam. Főleg nőktől, hiszen ez egy női monológ az egész, egy 700 oldalas női monológ, és hogy az író mindig ábrándozik olvasói levelekről, hát most megvannak. tehát ismeretlenek is jelentkeznek, és ott valamilyen húrt sikerült megütnöm, ami a folytatásban biztos fog segíteni.
Másfél éve volt talán, hogy együtt dolgoztunk egy felolvasós színházi sorozat apropóján, és akkor te pátyolgattad, nem tudok jobb szót mondani erre, Kornis mit jut, aki szintén egy ilyen nagy magányos. Uh-huh. Ezek szerint te vonzod valami különös affinitás révén a nagy magányosokat.
Hát ez igaz. Tehát mondjuk így talán a különcöket is, és akik nem tartoznak nagyon szorosan valamilyen irodalmi társasághoz, vagy klikhez, talán ez erős kifejezés, szerkesztőséghez, spontán módon többször lett volna lehetőségem az életemben bekapcsolódni, rendszeresen meghívtak, stb. Stb. És mindig egy bizonyos ponton én kitértem a dolog elől. A Mityu persze egész más alkatú személyiség, mint én nagyon kedvelem őt, és sokat tanultam tőle, az ő monológ technikája az egészen páratlan szerintem, az élő beszédben is, és a prózaírásban is, és a drámaírásban is, de hát ő egy rendkívül expanzív exhibicionista személyiség. Nálam az mindig, ha szerepelnem kell, annak ellenére, hogy filmben is játszottam, saját rendezésemben is felléptem, a Jeles Társulatban is felléptem, és hát most a rádióban is eljátszottam egy-két szerepet, az nekem mindig egy kicsit úgy fogom fel, mint önnevelési folyamat részét, hogy ezt is meg kell tanulnod. Tehát ha muzsikus akarsz lenni, vagy zenét akarsz írni a zenészeknek, akkor néhány hangszeren azért, mondjuk a saját hangod hangszerén, a nyelvek hangszerén el kell tudni játszani, hogy még jobbat írjál, de nem az van bennem, hogy hú, de jó, hogy én most ilyen zseniális vagyok, és ha nekem valaki gratulál, az első dolgom az, ez spontán dolog, hogy a szavába vágok, hogy ne tudja befejezni, mert olyan zavarba jövök tőle. Tehát, és utána mindig olyan kicsit azért olyan jó lett volna, ha végig mondja, de a spontán módon a szervezetem mintegy tiltakozik a rajongás és a dicséret ellen. Hát ez lehet, hogy egy túlzott szerénység, de egyelőre így 55 évesen még ilyen vagyok. Lehet, hogy majd megváltozom a jövőben.
Kanyarodjunk egy kicsit a személyes vizekről a kortárs drámairodalom témájához, mert a művet bemutatójának apropója is, és beszélgetésünk apropója is az, hogy a héten volt a magyar dráma ünnepe. Mondanak mindenfélét a kortárs magyar drámairodalomról, az optimisták, többnyire azok, akik ott sürgölődnek a színházak körül, és próbálják segíteni a kortárs drámát, azt mondják, hogy egy boom van, aztán rosszabb pillanataikban azt mondják, hogy rémületes, hogy ebből a sokból nincsen jó, tehát most a statisztikák azt mutatják, hogy jóval több darab születik az elmúlt több tízesztendőben, mint az azt megelőző három évtizedben. Mitől van ez?
Nem csak, hogy születik, bemutatják őket nagy színpadon. Ugye ez az egyik ambíciója a drámaírók kerekasztalnak, meg a katonapályázatnak is. Azért a rendszerváltás azért jót tett ennek is, mert a drámának nagyon nagy szüksége van a nyílt egyenes beszédre. Lehet nagyon jó darabokat írni fedetten, és azt tudjuk, hogy a Shakespeare is, meg a Molière is uralkodókat szolgáltak, és a maguk fedett módján nagyon nagy műveket tudtak létrehozni. Hát egy Otellónak nincs szüksége arra, hogy valamilyen politikai, történeti tartalmat tulajdonítsunk ahhoz, hogy nagy dráma legyen. A magyar dráma jelenleg egy jó helyzetben van. Én pár évvel ezelőtt leírtam azt, hogy valami egy változás küszöbén áll, még mindig a küszöbben áll. A változást azon lehetne lemérni egyrészt, hogy a Magyarországon kívül, tehát olyan nagy, domináns kulturális centrumokban, Európában elsősorban, és nem Amerikában, észreveszik-e a magyar drámát, ez eddig nem történt meg. Hát néha egy-egy darabot bemutatnak, de úgy nem történt meg, hogy egy vonulata lenne a magyar drámának, ami fontos lenne a világ számára. A másik pedig az, ami ittenre vonatkozik, és ez összefügg az elsővel, amit úgy szoktam megfogalmazni a drámára, hogy halak vannak, de halraj nincs. Ezt meg lehet figyelni. Tehát amikor egymást utánozó mozgással egy ilyen hatalmas természeti képződmény születik, mint egy hegy vonulat, meg lehet figyelni, hogy amikor nagy korszakai vannak a drámaírásnak, akkor mindig az van, hogy egymást utánozzák. Tehát az Euripidész meg az Oedipus mondjuk vetélkedtek egymással, vagy a Racine, vagy a Corneille, a Molière, a Shakespeare-ről most nem is beszélünk, de Csehov korában is, ugye a Gorki, meg mások, akik akkor színdarabokat írtak, azok egymást utánozták. Tehát nem arról volt szó, hogy mindenki valami egész mást akart letenni, hanem látta, hogy a másik tud valamit, ami nagyon jó és izgalmas, és azért ezt fel akarta használni. Ez nálunk még nincsen. És vicces dolog, hogy idézőjelben az eredetietlenséget propagálom, de nem erről van szó, ez nem az eredetietlenség, hanem azt jelenti, hogy reprezentatívá kezd válni egy forma. Az is igaz, hogy a dráma a világon ma, és mindig a világon most hadért sem Európát, mert annak van egy nagyon sajátos tradíciója a drámaírásban, és a színházhoz, mint műfajhoz való viszonyban. A drámaírás, mint olyan, egy picit visszábszorul, tehát ez nem magyar specialitás. Ellentétben a táncszínházakkal és ilyen kreatívabb, happening-szerűbb, operaibb színpadi művek létrehozásával, és ez elmúlt 20-25 évnek a tendenciája.
Ez biztos a németeknél is ugyanez a tendencia érezheti, akiknél van egy nagyon erős kortárs drámairodalom is.
Ez így van, de a kortárs drámairodalom, ugye mindig a Schimmelpfenniget szoktuk mondani, vagy a Mayenburgot, most a fiatalabb generáció, Otto Strauss, tulajdonképpen átveszi az opera technikáját. Tehát én most abban az értelemben mondom, hogy mit történik, mi az, amikor úgy érezzük, hogy egy színházi előadás megtörténik. Nem az, hogy lebonyolódik, vagy sikerül. Amikor ugye láttuk a Strehlert, vagy a Bergman rendezését, akik eljöttek, hogy a Peter Steintén, vagy a Gruber, most sorolhatnám, vagy a Patrice Chéreau, a Peter Brook rendezéseit, és úgy éreztük, hogy valami megtörtént velünk, egzisztenciálisan, súlyosan, fontosan. És az az érdekes, hogy ma Európában, az operában történnek ezek a nagy megvilágosodások, tehát ezek a kozmikus megvilágosodások, és a színházban tisztes eredmények vannak. Tehát a Schimmelpfennig, ugye, aki most a legdivatosabb német szerző, és egy nagyszerű figura, az operákat ír. Hát hiszen bemutatták a Madár Színházban, leül egymás mellé négy ember, és mondja, vagy őt. Magyarán, ugye az operának van egy ilyen sajátossága, hogy mozdulatlan emberek, hát meg lehet őket mozdítani, de mondjuk 10 percig a dolog áll, és más miatt 6 fontosan, mondjuk egy elemét kiemelve az operának. Azt lehetett hinni az operáról, hogy egy elavult valami, egy ilyen konzervatív izé, és most kiderült, hogy olyan dolgokat lehet vele elmondani, amit a színházban alig. Vagy mondok neked egy másik nevet, Pina Bausch, Bob Wilson. Ugye két olyan nevet mondok, ami hívószóvá válik, hanem mi történt a színházban az elmúlt 30 évben. A Bob Wilson mindenképpen operákat, fényoperákat rendez, tehát operai gondolkodással rendez. A Pina Bausch ugye meg történeteket tud elmondani, olyan történeteket tud elmondani az életéből, vagy a világról kozmikusan, amit a színház, a dráma, a klasszikus értelmevet nem annyira tud ma elmondani, illetve hát próbálkozik vele. És ebből így értem, hogy ahol történik valami, amikor színházba mész és eljössz, azok ezek a műfajok. Ami nem jelenti azt, hogyha nem jön egy nagy zseni, mondjuk mint a Beckett volt az 50-es években, vagy a Pinter a 60-as években, és vagy a németeknek egy egész garmadája, ugye, pont a 70-es, 80-as években, akkor a színház megint nem válik érdekesebbé. De ha elolvasod a szaksajtót, úgy, mármint a szaksajtó alatt értem a tánc, opera és színház együtt, akkor sokkal izgalmasabbak azok az előadások, amik egyébként a Schillingéknél is látjuk, ugye, a Wojciech előadásuk, ugye, a W, ami hát nem annyira egy konvencionális színházi előadás, inkább operára hasonlít, vagy a Fekete Ország, ami, és a Hazám, ami egyszerre cirkusz, show, táncszínház, tehát mindezeknek az együttese, ez az, ami most a színházban dominánssá kezd válni. Ami nem jelenti azt, hogyha adott esetben ugye a finitót megírja a Tasnádi, és használja ezeket az elemeket egy ilyen Molière-i szószal leöntve azt, amit a médiumok, a televízió mint formát elénk vetít, akkor az hatásos és sikeres tud lenni. Más kérdés, hogy adott esetben, ha a Kovalik Balázs megrendezi a Mozart trilógiát, szerintem az volt a múlt évnek a legnagyobb színházi eseménye, az a bizonyos 3 opera előadás, színházi eseménye, nem operai eseménye, és ő színházi gondolkodóként rendezte meg ezeket a monumentális operákat. Na, ebben az értelemben értem azt, hogy az opera és a táncszínház, természetesen ez most szintén olyan sommás, és nem akarnék ebbe leragadni, mert mindig jön egy érdekes tehetség adott esetben, aki ezt a bizonyos konvencionális értelmevet színházat nevezük annak, hogy van egy szereplő, annak van neve, az bejön a színpadra, bejön egy másik szereplő, konfliktusba keverednek, az egyik meghal, vagy elszomorodik, vagy számüzetésbe megy. Ez ma már önmagában, vagy ebben a pillanatban, ahol most vagyunk, önmagában nem elég ahhoz, hogy revelatív előadások, jó előadások, igen, születnek. Gazdagító előadások születnek, de revelatív, jelentős előadások csak akkor születnek, amikor jön egy olyan rendező, aki azokat a hatásokat, amik az operából és a táncszínházból ma érik a világot, a nézőket, azokat intuitív módon bele tudja építeni egy vagy mai magyar drámába, vagy Shakespeare-be, vagy Csehovba, ez szinte teljesen mindegy. A drámaíróknak az a problémája, hogy a színház, amióta ugye itt megtörtént a rendszerváltás, azóta nem annyira súlyos, katartikus jelenség, mert hiszen a katarzis az egész máshol van, adott esetben az utcán, adott esetben a parlamenten, tehát egész máshova helyeződött az a drámaiság, mint olyan, és a drámaíróknak meg ez a problémája, hogy hogyan tudnak akkorát mondani, olyan nagyot szólni, egy olyan műfajjal, ami önmagába be van zárva egy konvenció keretei közé. Ezért látjuk azt egyébként, hogy rendezők írnak darabokat, mint a Mohácsi Fivérek, vagy a Pintér Béla, keverik a táncszínházat az operával, az idő teljesen szétbomlik, és akkor történik valami. Még rossz adott esetben még rossz, furcsa előadásokban is több történik, mint egy jól megcsinált úgynevezett mai magyar darabban, ha az nem veszi észre a világnak ezeket a mélyebb törvényszerűségeit. És ezt sokszor elmondtam, hogy Magyarországon én a Spirót tartom a legerőteljesebb drámaírónak, hogy ezt nagyon könnyű mondani, hiszen iszonyú sok darabot írt, rendszeresen játsszák is, minden műfajt megpróbált, nagyon sokat nagy sikerrel, és neki se sikerült a határokat áttörnie. Ő is arról ábrándozik egyébként, hogy valami zenés darabot kéne írni, és azt mondta ilyen, inkább provokatív, hogy a plázákban kell színházat csinálni. Tehát, hogy csináljuk olyan színházat, hogy a plázákban. Mert én azt mondtam neki viccesen, hogy hát miért az Istvánnak király ez a zenés darab, és tehát tulajdonképpen ez már megvolt, de az ő vágyát, azt teljesen értem. Mert akkor jó a darab, és akkor jó a színház, amikor univerzálisan meg tud szólítani mindenkit. A legrafináltabb ízlésű, legkötöködőbb kritikust ugyanúgy, mint azt az embert, aki véletlenül elment egy jeggyel, mert az unokahúga megbetegedett, és pontosan ugyanolyan ájulatba esik tőle. Ez nincs. Tehát ebben az értelemben középen van a magyar dráma, de nagyon sok tehetséges ember úgy érzi, hogy meg tud élni belőle, és személyes sikere is lehet azáltal, hogyha a darabját bemutatja az Örkény színház, vagy a Kaposvári Sikergely színház.
Soltinszky Tibor Forgács Andrással beszélgetett a Kulcs című művéről. A felvétel 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 23-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.